akik baráti kapcsolat is nyitva a festőnk és családjából, elkérem és szankalizálmányzását.
És véletlenül betévedtem a kőbányai pataki üvegelési házban egy kiállításra, és itt ott láttam először Gruber Béla képeit, és az a nehezen megfogalmazható érzés, amikor az ember egy olyan művel találkozik, amelyre az ember katartikusan reagál, korábban Nemes Lambertet nagyon szerettem, és hogy hirtelen megismertem egy másik művészt, aki valami hasonló úton járt el, és nagyon-nagyon mély hatást gyakorolt rám. Az ember mindig keresi, ugye, hogy mi az, ami a művészettől mi kapunk. Hiszen mi valami olyasmit kapunk, amit önmagunk nem tudunk kifejezni, csak érzünk. És akkor hirtelen rájövünk, hogy igen, ez az, amit tulajdonképpen mi is szeretnénk látni ebbe a világba, csak hát éppen nem vagyunk rá képesek. És akkor, mire azt hittem, hogy már azért mi nagyjából ismerem a képzőművészetet, megdöbbentett, hogy én Gruber Béla nevét sem hallottam, és akkor elkezdtem egy kicsit nyomozni, hogy mostan én vagyok-e naív, hogy tulajdonképpen az ő képeiben ott érzem a géniusság csiráit, és akkor próbáltam áttekinteni a szakirodalmat, és akkor megnyugtatott, mert tanára Bernard Aurel, nem tudom, mennyire tetszenek tudni, a művész körökben egy ilyen nagyon arisztokratikus, rátarti ember volt, úgyhogy a művészek csak úgy hívták, hogy van kők. És ő leírja azt, hogy a festészet az igazi festő zseniken múlik, és ez Gruber Béla kapcsán írja le. És aztán 20. század második felének egy meghatározó művészet történésze, Német, a modern, Német Lajos, modern magyar művészetben azt írja, hogy négy nevet jelölhetünk meg, akinek művészete talán legizgalmasabban bennéti meg képzőművészetünk új problémáit, és a négy között elsőként említi Gruber Béla, aztán Csernus Tibort, Gondor Milán és Bosszák Béla. Hát ez úgy megmutatott, hogy egyébként mégsem vagyok olyan amatőr, mert olyanra éreztem rá, amit a értők is alárnámoztanak. És akkor próbáltam utána nézni Gruber Béla életének, és olyan szerencsém volt, hogy a Gruber család, aki óriási melegséggel ápolja vivérük emlékét, velük baráti viszonyba kerültem, tehát fölültem a családfát, írtam róla egy kis könyvet, mert hát korábban Munkácsi tragédiáiról beszéltünk, sajnos beszélhetünk Gruber Béla tragédiáiról is. Ugye ő 36. február 23-án született, ikerként, de rég iker volt, mert 2600 nem a súlya, és Magyarországon egy iker, mint csak 2300. De aztán sajnos az ő életük, amely nagyon harmonikus polgári élet volt. Szép családi élet, elég nagy domot, szóval nem lett már semmi gond, hanem jön a világháború, a világégés. Mert egy következő 23-a, 45. január 23-a a Gruber család életében borzalmas nap. Egyrészt akkor viszik el az apát, az oroszok, ilyen már egy kilométerre, talán az idősebbek emlékeznek, ahol már soha nem ér vissza. Itt utólag kideríthető aratra került, ahol már talán megszökni, vagy próbál kitörni, és ott az orosz katonákkal jól lenni. De ugyanazon nap, tehát 45. január 23-án egy gránát is becsapódik a lakásukba, és tulajdonképpen az addig jó módú család szinte földön futóvá lesz, hiszen édesapjukat elveszítik, minden vagyunk kitörteni. És ez azért meghatározza Gruber Béla életét, mert attól kezdve nagyon nehéz a sorsuk. Még családokhoz is kiadják, ahol aztán nagyon nehezen viseli az életet, és akkor visszaveszik. Ő rá is jellemző, ez nagyon furcsa, hogy én most a festőkkel foglalkozom, hogy nem szeretnék iskolába járni. Szóval ahogy Munkácsi, ami régül a gyerekeim ide hagyják, hát ez rá is jellemző. Ugyanakkor az is jellemző rá, amit már a görögök tudtak, hogy azért festőgéniusznak csak születni lehet. Tanítani senki nem lehet festőgéniusszá, és ez a tehetség ez nagyon korán megjelenik, hogy nála is már a 10 év alatti rajzai mutatják azt, hogy egy kivételes tehetségről van szó, és ő is ráérez erre, és tanulás helyett és minden helyett tulajdonképpen rajzoló test, mert tudja, hogy ez lesz az ő küldetése. Abba adja az iskolát, a hajógyárba kell dolgozni, onnan próbál bekerülni a főiskolára, hát ez is jellemző, hogy harmadszorra veszik föl, tehát Kondor Bélát is harmadszorra vették föl. Aztán jön egy következő tragikus dátum, most lesz 50 éves évfordulója, október 23-a, akkor ő is úgy érzi, hogy nem találja a helyét, és próbál elmenni, háromszor próbál visszidálni, nem sikerül neki. Itthon marad, aztán bekerül a főiskolára, rá éreznek, hogy itt valami egészen különleges csoda készül. Segítik, bár nem könnyű ember, ő se, indulatos, nehezen fejezi ki magát, csak a festészetnek él, ő is azért az önpusztító gyémánszok közé tartozik, éjjel-nappal dolgozik, és nagyon egészségtelen él. Nem eszik, van egy fröccse, ne gondoljanak szokásos fröccsre, hanem ő kitalálja, hogy ecetes vizet szódabikarbónával old, mert ezzel tudja az energiáját tulajdonképpen kicsikolni. És ez azért egy nagy baj, hogy ő valószínűleg megérzi élete végességét, és mindenki akar adni magából, mert tényleg éjjel-nappal dolgozik, óriási elánnal, de nagyon egészségtelen él, fizikailag nagyon leromlik, ráadásul, mint ebben a korban szokás, jön egy szerelem, ami viszonzatlan marad, és hát tulajdonképpen ez a önmaga kiaknázása, egészségtelen kicsiholása, a tehetségének, plusz ez a szerelmi csalódás, és idegösszeállítanáshoz vezet. 1962. április 21-én kerül kórházba, akkor még kikerül, akkor már nagyon nehezen találja magát a világban, van öngyilkossági kísérlete és újra kórházba kerül. Akkor van egy pozitívum, és ezt szeretném azért elmondani, hogy vannak rendes orvosok is, mert a pszichiáter egy Brunecker Györgyi, aki elismeri a képességeit, és benne a kórházba alkotási lehetőséget kínál, úgyhogy nem véletlenül, hogy számos kép a kórháznak a kertjébe készül. És akkor jön viszont a tragédia, mert az egészségügyben sok borzasztó mutaszabály van, akkor azt találták ki, hogy az orvosoknak rotálni kell, hogy már ne utalom, hogy nagyon jó kapcsolat kialakuljon a betegek között, és átvitték egy másik kórházba, ahol neked jönjük, és akkor egy férfi pszichiátert kapott, jobb, ha nem említjük a nevét, aki viszont nem érti Gubert, ráadásul Gubert is megijedt tőle, borzasztó rossz idegállapotba kerül, az orvos szinte tünteti, elektrosokkal kezeli, lázas lesz, azt hiszik, hogy majd meggyógyul. Drámai az kis könyvemben megkaptam a családtól, Gruber Béla édesanyjának a napróját, ahol leírja, hogy hát a kórháznak mondja az orvos nő, hogy hát nincs semmi baj, egy injekciót kapott, holnapra rendben lesz, aztán este szólnak, hogy meghalt 27 évesen. És hát itt jön az megint egy orvosi szomorúság, hogy a bontolásnál kiderül, hogy bélrendzáródása volt, amit vették észre. Tehát őt lázas betegséggel kezelték, közben bélrendzáródása volt, és el okozta 27 éves korban a halálát. Ugye érdemes megnézni, ott tetszenek látni egy önarcképét, az első, egy rajz, ahol tényleg ott van benne, hogy ő tudja, hogy micsoda, hogy ő elindul egy pályán, és ő ottan uralkodó lesz, mert tisztában van a tehetségével. És aztán bekerül a magyar társadalmi életbe, főiskolára, szerelmi csalódás, és akkor az ember megnézi, ugye az egyik utolsó rajzát a szerelmi csalódáskor a pártot, hogy hogy lehet egy ilyen magabiztos, erőtől túlzatú, egészséges fiatalember, hogy jutna be ide a bánatnak ilyen drámai megjelenéséhez. Igazgatónő is utalt rá, hogy 27 év, de azért csak nem 1500 alkotás. Az ember mondhatná ilyenkor azt, Madács után, hogy olyan szépen megfogalmazta, hogy mindenki él egyenlő sokáig. A százados fa és az egynapos rovar. Eszmél, szeret, és elfelejtettem, eszmél, örül, szeret és elmúlik. Egy század, egy nap szinte egyre megy. De azért azt gondolom, hogy ez önáltatás. Mert igaz, hogy Gruber Béla magára eszmélt, rájött, hogy neki küldetése van, örült is ennek, hiszen akkor valaki tudja, hogy amit csinál, az fantasztikus, az jó, szeretett is, sajnos ez rosszul sült el, és hát elbukott. És mondhatnánk azt, hogy Petőfi 26 évig élt, Rembó 20 évig, Egon Schiele 28 évig, mégis óriásit alkottak, mégis én azért azt gondolom, hogy ez is önáltatás. Bartók 62 évesen azt mondtam, hogy Telekofferral megyek el. Tessék végig gondolni, hogy ez a művész, Gruber Béla, aki 27 évesen ment el, hogy mit tűnt el magában. Micsoda óriási értéket adhatott volna még ennek a nemzetnek, talán a világnak, hogyha nem segítik halálba. És ebben az orvosok is szerepet játszottak. És itt tartunk megint annál a nagy kérdésnél, hogy most tulajdonképpen miért nem tudjuk jobban megbecsülni a tehetségeinket, miért nem tudjuk jobban értékelni a géniuszainkat, miért nem vigyázunk rájuk úgy, mint a szemünk világára. Hiszen nekünk nincs olajunk, nekünk nincs aranyunk, nincs uránunk, de tehetségünk az lenne. Miért nem értjük meg, hogy ez a legnagyobb nemzeti kincsünk, amire sokkal jobban kéne vigyázni. Óriási szerencse, hogy van egy Gruber család, aki védi a képeit, egyre magasabb szintre emeli az értékelésben, mert nem csak Bernát Aurél, és nem csak Németváros, hanem sokan mások kezdik érteni, hogy ugyan 27 év, de ez mégis egy géniuszi indulás. Mert megint csak azt mondanám, próbáltam Munkácsinál is mondani, hogy sajnos ne kell számolnunk azokkal a romantikus, szép nemzeti eszmékkel, hogy a haza teszi nagyjá az ember. Nem. Most nagyon csúnyán mondjuk, a Puskás öcsi teszi nagyjá Magyarországot. Aztán Neumann János, meg Semmelweis, meg Csontvári, meg Bartók, meg Munkácsi, és talán Gruber Béla. És éppen ezért kellene sokkal, sokkal inkább megbecsülni. Először egy kis hazában, vagy talán a nagyvilágban a magyar géniuszokat, mert attól a magyar nemzet lesz meg.
Átadom a szót, és Traugócsi Gruber Ágolának Gruber Béla testvérnek. Én nagy szeretettel köszöntöm kedves régi és új ismerőseinket, akik elértek Gruber Béla születésének 70. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállításra. Tisztelettel üdvözlöm Szatmári Ibolya, megyei múzeumigazgató.